Figyeljünk most testvérem Isten szavára, folytatjuk a hegyi beszéd tanulmányozását. A Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetének a 17-től 20-ig terjedő verseit olvasom ezúttal. Maradjunk a helyünkön, nem kell felállni, de annál nagyobb figyelemmel, szívbeli nyitottsággal legyünk arra, amit Isten mond nekünk az igén keresztül. A Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetének 17-től 20-ig terjedő verséből a következőképpen. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ez Isten igéje. Amen. Az előbb azt énekeltük ebben a jól ismert énekben, hogy és szódban meglelem az örökké valóság jó édességeit. Mindig tetszik nekem ez a megfogalmazás, ugye, hogy jó édesség. Valóban, ugye Isten igéje milyen csodálatos, és Jézus Krisztus itt arra tanítja az övéit, hogy ezt tartsuk folyamatosan szem előtt, hogy a hegyi beszéd az a tanítványoknak szól. Mikor Jézus ugye elmondja ezeket a szavakat, az ő mindenkori követőire gondol. Azokra, akiket ott látott, ugye a szűkebb tanítványi köre is, és azóta is minden egyes követőire, és ebben az esetben ugye arra akar minket Jézus Krisztus megtanítani, hogy hogyan viszonyuljunk az ő igéjéhez. Hogyan értelmezzük azt, amit Isten az ő kijelentett igéjében mond nekünk? Két nagyon fontos dologra hívja fel Jézus a figyelmünket a felolvasott igéből. Az első az, hogy az ószövetségi része a Szentírásnak nem érvénytelen. Ma is érvényes. Persze nem mindegy, hogy hogyan értjük és értelmezzük, de érvényes. A második dolog, amire felhívja a figyelmet Jézus, hogy nem lehet, nem csak hogy nem lehet, hanem nem szabad az Isten igéjét a magunk felületes módján értelmezni, magyarázni és tanítani. Nagyon nagy figyelmeztetése ez Jézusnak. És ez tulajdonképpen egy bevezető, ez a pár mondat, ahhoz a hosszabb szakaszhoz, ami fog majd következni, ahol 6 ellentétpárban Jézus Krisztus arról beszél, hogy mit mond az ige, és ugye ehhez képest mennyire félre értelmezték az akkoriak, meg az azelőttiek, és hogy mit mond ő ehhez képest, és akkor így kezdődik ez a 6 ellentétpár, hogy megmondatott a régieknek, vagy megvan írva, de én azt mondom. Ugye ismerősek ezek a mondások. Szeretném egy példával ezt érthetővé tenni, hogy mit tesz Jézus, amikor az írást úgymond újra értelmezi. Miért van erre szükség egyáltalán, hogy újra értelmezze az írást? És ez a példa, elmondanám egy freskó példájával, ugye a freskó az egy fal festmény, és általában a művészet történeti értéke nagyon drága ezeknek a régi freskóknak. És megtörténik olyasmi, hogyha valamikor a régmúltban, több évszázaddal ezelőtt ugye egy ilyen falfestmény elkészül, hogy pár évszázad múlva erre a freskóra ráfestenek. És valamikor előfordul az, hogy a ráfestés az egy sokkal értéktelenebb valami, pingálás, ugye ahhoz képest, amit az eredeti réteg, az eredeti freskó mutat. És a restaurátorok általában azt szokták tenni, hogy próbálják letakarítani, letisztítani azt a réteget, ugye, amely eltakarja az elsőt, az igazit, az eredetit. Ezt úgy hívják, hogy restaurálás. És Jézus Krisztus ugye restaurálja az igét, vagyis felfedi előttünk, hogy mi az igazi értelme annak. Mit akart mondani eredetileg Isten, amikor azt az igét kijelentette? És megmondom őszintén, testvéreim, tanítványként mi erre folyamatosan rászorulunk. Miért? Mert a mi gondolkodásunkban is van olyan, hogy az igéről kaptunk valamiféle tanítást, kimondom, rossz tanítást, valamit félreértelmeztünk mi magunk, és szükségünk van arra, rászorulunk, hogy Jézus mutassa meg, hogy mi az eredeti értelme annak. Nem tudom, hogy az írást olvasva szoktunk-e így ilyen felismerésre jutni, hogy rosszul értettem. Rossz tanításban részesültem, és szükségem van erre a restaurálásra, ugye, hogy Jézus felfedje az igazit, az eredetit. Ez soha ne felejts el a tanítvány testvéreim, hogy erre mennyire rászorulunk. Mennyire szükségünk van arra, hogy az írást úgy értsük, ahogy Isten akarja szívünkre helyezni. Nem a hagyományok, a mindenféle emberi félremagyarázások szerint. Na erről beszél itt Jézus, testvére. Két dolgot szeretnék, mint egy tanításként kiemelni ebből a tanításából Jézusnak, és megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy értse a mai ember is. Az első, az írás szavatossága nem járt le. Gyakran találkozunk dolgokkal, aminek lejár a szavatossága. Már nem érvényes. Az Isten igéje nem ilyen. Az Isten igéje örök. Mit mond Jézus? Egy jóta, ez a görög ABC-ben a legkisebb betű, egy vesző, nem vész el ebből, míg be nem teljesedik. De mire mondja ezt ő? Ugye azt mondja, hogy ő nem azért jött, hogy érvénytelenné tegye a törvény és a proféták tanítását. Így mondták a zsidók Jézus idejében, hogy az Ószövetséget, amit mi 39 könyvként ismerünk, ószövetségi szentírásként. És Jézus Krisztus eljött, ugye tanított, gyógyított, csodát tett, irgalmat gyakorolt, szeretetet gyakorolt, kegyelemről beszélt, és az akkori ember hajlamos volt azt gondolni, a tanítványok is, hogy ez egy más valaki, mint akiről az Ószövetség beszél. És Jézus Krisztus, figyeljétek meg, mivel kezdi, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy a törvényt és a prófétákat eltöröljem. Nem azért jöttem. Ezt a szót, hogy eltörölni, úgy is lehetne fordítani, hogy érvénytelenné tenni, feloldani, nem venni róla tudomást, tehát mellékesnek tartani. Hanem azt mondja, nem ezért jöttem, azért jöttem, hogy betöltsem ezeket. Mit jelent ez? Nagyon-nagyon fontos, testvérek, hogy ezt jól megértsük, mert ebből tudjuk a önmagunk számára is megfogalmazni az üzenetet, a tanítást. Először is azt jelenti, hogy azért jött, hogy betöltse ugye a törvényt és a prófétákat, hogy ő és az Ószövetség Istene, Jahve, ugyanaz. Nincs olyan, hogy Ószövetség Istene, meg Újszövetség Istene. Nekünk a Bibliát úgy kell látnunk, testvérek, és ez a helyes értelmezés, hogy az egy folyamat, az egy történés. Hogy volt egy időszak, amikor Isten ugye Jahveként jelentette ki magát egy népnek, egy testi népnek. De ez mind arra irányult ez a folyamat, hogy eljöjjön majd egyszer testben. Jézusnak fogják nevezni őt, és tudjuk, hogy ez már a mi időszámításunkban, ez már a múlt, tehát megtörtént, az üzenet az nem múlt, az érvényes ma is. De a lényeg az, testvérek, hogy Jézus ezt világosan tanítja. Én és az Atya egy vagyunk. Aki engem látott, az Atyát látta. És a János evangéliumban nem véletlen, hogy sokszor kezd így a mondatot, ami a zsidó ember számára nagyon sokat jelentett, vagy jelenthetett volna, ha hajlandóak lettek volna ezt megérteni, elfogadni, hogy én vagyok. Én vagyok az élet kenyere, én vagyok a szőlőtő, stb. Ismerjük ezeket a mondásokat. Egy zsidó ember ott meg kellett volna álljon, és azt mondja, hogy igen, hát ez Isten maga, aki úgy jelentette ki magát ugye Mózesnek, hogy a vagyok. Én vagyok a vagyok. A vagyok, aki vagyok. Ez a zsidó nyelve egyértelmű volt. Tehát az Ószövetség Istene egyenlő Jézussal. És ugye az ószövetségi törvényekben 613 egész pontosan, számoljuk meg, vegyük a fáradtságot, mondjuk nem egy kellemes olvasmány, hozzáteszem, sokszor nagyon érthetetlen, hogy az sok szertartási törvény, ami ott le van írva. De ezek mind Jézusra mutatnak. Akár az áldozati törvények, akár a templom léte, mind-mind Jézus irányában mutatnak. Vagy maguk a proféciák, ugye a törvény és a proféták. A proféciák ugye nagyon sokszor utalnak Jézusra, az eljövendőre. Már az Édenkertben ugye mi hangzik el a bűneset után, mit mond Isten Évának, hogy a te magod a kígyó fejére tapos. Mikor valósult ez meg? Nagypénteken, a Golgotai kereszten. És ugyanígy Istennek minden egyes proféciája, amiből nagyon sok Jézusra utal. Tehát hadd mondjam azt nemes egyszerűséggel, hogy Isten minden egyes szava beteljesedett már, és be fog teljesedni. Ez biztos. Nagyon-nagyon fontos megérteni a törvény és a Jézus viszonyát. Mert ugye nagyon sokszor a fejünkben zavar van, hogy hát most szükség van akkor a törvényre, vagy nincs, mert hát Jézus mondja nem, hogy azért jöttem, hogy betöltsem. Mi a törvénynek a célja, haszna a törvénynek? Először is tisztázzuk, hogy a törvény megtartására az ember képtelen. Pont. Nincs olyan, hogy én megtartok mondjuk a 613-ból esetleg 600-at, jó, de sokat mondtam. De 13 az úgy valahogy elsikkad. Nincs ilyen. Mert ugye, aki egy ellen véd, az összes ellen véd. Mondom egy emberi példával, hogyha én valamilyen kihágást követek el, még csak nem is törvénybe ütköző szörnyű bűnt, akkor mondjuk sebességkorlátozást nem veszem figyelembe, és gyorsabban hajtok, és ugye elkap a rendőr, a radar, stb. Akkor én hiába magyarázom a rendőrnek, hogy hát főtörzs úr, hát én olyan tisztességesen vezetek, minden más esetben betartom a szabályokat, nem fogja meghatni. Az az egy áthágás, az már büntetés. És így van ez az Isten törvényeivel is. Kicsoda nyugodhat meg tehát, és dőlhet hátra, hogy rendben van. A törvénynek nem is ez a célja, testvérek. Nem tudom, hogy mennyire figyeltünk Pál mondatainál, amit a Bibliaolvasmányban hallhattunk, Róma 3-ban, olvassuk otthon el, úgy figyelmesebben. Bár nagyon szépen olvastad fel, Peti, különösen tetszett a hangod, ahogy felolvastad. Miről beszél ott Pál? Hogy a törvényből nincs megigazulás az Isten előtt. Ez egy téves elképzelés. Akkor ebből az következik, hogy nem kell a törvény? Hát épp itt mondja Jézus, nem, hogy azért tűnt, hogy betöltse. Mi a törvény haszna tehát? Az a törvény haszna, hogy szembesítsen azzal, hogy képtelen vagyok az Istennek engedelmeskedni. Hogy szembesítsen azzal, amit így mond a prófétán keresztül Isten, hogy kőszívem van alapból. Családabb a szív mindennél, mondja egy másik helyen, javíthatatlan. A törvény a diagnózis. De a diagnózis, nem azt mondom, hogy nem a gyógyulás, de csak a gyógyulásnak a kezdete. Hadd idézzek valakit, aki azt mondja, hogy a törvény megmutatja, hogy hol hibáztunk, de nem kelti föl a helyes cselekvés utáni vágyat. Nem fogunk igazulni, megigazulni Istenet a törvény által, de nagyon fontos, hogy a törvény szembesítsen azzal, hogy ki vagyok. Miért? Hogy vágyjam az Isten szabadítására. Vágyjam arra, hogy valaki megmentsen, hogy legyen a bűneim bocsánatában részem, és tudjak Isten előtt igaz lenni. Na ez a törvény, hogy ezzel szembesít, hogy képtelen vagyok, de van valaki, aki betöltötte ezt. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, az Istennel való kapcsolatunk nem szabályoknak, amiket aztán az írás magyarázók ugye megfogalmaztak a törvény alapján nagyon helytelenül, tehát a szabályokból is szabályokat csináltak, és ezt végtelenül tudták gyakorolni. Tehát nem ez a dolgom, hogy én szabályokat kövessek, hanem az a dolgom, hogy az Istennel szeretett kapcsolatban legyek, és az egyedül Jézus Krisztuson keresztül valósulhat meg ez a szeretett kapcsolat. Na, testvérek, mondok erre egy példát. Amikor én ezt a példát hallottam, nagyon tetszett, mert úgy megfogalmazza a lényegét a törvény és az evangélium viszonyáról. Egy férjes asszony egy olyan kapcsolatban volt a férjével, hogy ez a férje nagyon szigorú, számonkérő, kíméletlen volt vele, ilyen tökéletes, van erre egy kifejezés, hogy perfekcionista. És ez a férj minden reggel úgy ment el otthonról a munkahelyére, hogy egy hosszú listát hagyott hátra a feleségének a hűtőre oda mágnesezve, hogy mit kell az asszonynak megtennie aznap. Benne volt főzés, takarítás, stb. Tehát ilyen háztartással kapcsolatos munka. És az asszony ezt hűségesen elvégezte. A férje soha nem mondott dicséretet. Soha nem mondta azt, hogy jaj, de jó, hogy ezt megcsináltad. Jaj, de jó, hogy ügyes voltál, és mindent elvégeztél. Sőt, mindig talált hibát abban, amit az asszony csinált. Noha egész jól végezte a dolgát. És az történt, hogy egyszer ez a férj megbetegedett és meghalt. És ez az asszony meggyászolta, megsiratta, de valahogy a szívében volt egy ilyen gondolat, hogy végre szabad. Úgy szégyelte magát, de úgy érezte, hogy ez az igazság. Hogy végre nincs ez a zsarnok az életemben, aki mindig csak követel, de soha nem dicsérlek. És ez a nő újra házasodott, nagyon nagy szeretetben élt a férjével, és egy nap, amikor éppen takarított, az egyik ruhájában megtalált egy ilyen régi listát, amit még az előző férje írogatott neki. És a szorongás vett erőt rajta, mert felidézte azt a régi állapotot, hogy mennyi gyötrődés között végezte el a munkáját. És a következő gondolat az volt, hogy hát ő ma is ugyanezt elvégzi, csak sokkal nagyobb örömmel, és a férje iránti szeretettel, aki megdicséri őt, aki szereti őt. Értitek a példát, testvérek? Tehát, hogyha mi szabályok szerint akarunk megfelelni az Istennek, soha nem leszünk boldogak. Mindig úgy érezzük, hogy nem teljesítettünk eléggé. És egy hamis istenképünk van, akiről azt gondoljuk, hogy Isten egy zsarnok, egy kozmikus zsarnok, így mondta valaki, aki elvár tőlünk dolgokat, és nem tudunk megfelelni neki. Ó, nem! Isten nem ilyen! Isten Jézus Krisztus, aki eljött ide, ebbe a földi valóságba, és irgalmat gyakorolt, és szeretetet gyakorolt, és nem nézte azt, hogy hol hágtad át a törvényt, a 613-at, vagy egyáltalán Istennek valamelyik szabát, betűjét, hanem azt mondta, hogy eljött a kegyelem ideje. Nem véletlen, ugye Márknál olvassuk most a Márk szerint az evangéliumot, hogy Márk mennyire élesen rámutat arra, hogy mikor Jézus elkezdi a földi szolgálatát, mivel kezdi? Betelt az idő, elközelített az Istenek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Hiszünk az evangéliumban? Olyan Isten képünk van, aki az az Isten van előttünk, aki tárt karokkal vár. Nem számít, hogy ki vagy. Nem számít, hogy te mennyire bűnös vagy. Nem számít, hogy mennyire mondják rád, hogy vétkeztél. Az Isten azt mondja, szeretlek, gyere, az enyém vagy. Na ez fogja megváltoztatni a szívedet, és semmi más. És furcsa módon az fog következni ezután, hogyha te mész ehhez az Istenhez, és hiszel az evangéliumban, hogy örömmel vágyod teljesíteni az Isten akaratát, mert már a hústábláidra van írva. Nem a kőszíved akarja az Istennek való engedelmességet gyakorolni, és nem is tudja. Értjük testvérek a törvény és az evangélium viszonyát. A második dolog, amire Jézus felhívja a figyelmet, és ez nem csak akkor is ott volt veszély, hanem ma is. Vigyázat, Isten igéjét hamisítják. Azért mondom ilyen egyszerűen, mert így legalább megjegyezzük talán. Vigyázat, Isten igéjét hamisítják. Azt mondja, ha a ti igazságotok, ki ez a ti? Hát a tanítvány. Nem múlja felül az írástudók és a farizeusok igazságát, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Mi volt a farizeusok igazsága? Vagyis hogy gondolták ők, hogy igazak az Isten előtt? Ugye? Kedvesek az Isten előtt. Hát úgy, hogy elkezdték a törvényt annyira szétszedni, annyira darabjaira szedni, hogy már rég messze kerültek az Istennek való engedelmességtől, tulajdonképpen szabályokat szabályokra halmoztak, mert a szívük szándéka szerint értelmezték félre az Isten igét, kiforgatták, és ezzel hiteltelenné tették, hatástalanná tették. Nagyon-nagyon fontos ezeket a szavakat értelmezni, nagyon kemény szavak, ugye hatástalanították az Isten szavát, azáltal, hogy ugye az emberi értelmezést helyezték előtérbe. És ha van valami, ami az Isten nevét gyalázza, testvérek, ez ez. Tudjátok, nem csak az gyalázza az Isten nevét, vagy az kevésbé, hogy őt valaki tagadja. Hogy valaki ateista és ellenáll ugye az Istennek. Azt mondja, hogy nem, köszönöm. Nem akarom ezt finomítani, szépíteni, nagyon durva dolog, nem? De sokkal veszélyesebb az, amikor valaki Istenre hivatkozik. Isten igéjét idézi, de a maga hamis értelmezése szerint, a hamisítványa szerint. És ez nagyon-nagyon nagy baj, testvérek. Jézus pont ezért beszél erről. Na, de hadd magyarázzam meg konkrétan, hogy hogy művelték ezt a farizeusok és az írástudók. Miért olyan fontos Jézusnak azt kimondani, hogy a tanítványok igazsága felül kell múlja az ő igazságukat? Nagyon sokszor esik az Új Szövetségben ugye arról, hogy Jézus itt-ott megszegi a szombat törvényét. Ugye ismerősek ezek a részek. Hogyan értelmezték a szombatnapi törvényt a farizeusok és az írástudók? Példákat mondok. Ugye először is nagyon fontos szem előtt tartani, hogy Isten világosan azért adta ezeket a törvényeket, hogy ez a törvény, vagy ezek a törvények folyamatosan emlékeztessék a népet arra, hogy Isten szabadító. Isten egy szeretett kapcsolatban akar lenni az ő népével. És ehhez képest mi lett a szombatnapi törvénnyel? A zsidó hagyomány szerint nem volt szabad tükörbe nézni, mert akkor esetleg kiderült, hogy van egy ősz hajszál, mondjuk nálam már több is lenne, meg kinek, ugye több is, mert akkor nagy kísértés van arra, hogy ezt az őszhajszálat kiszaggassuk, az meg már munka. Világosan le volt írva a szabályokba, így értelmezték a törvényt, vagy félreértelmezték, hogy ha tetűvel találkozik valaki, hát előfordult ilyen, ugye, hogy hajtetű, akkor azt még össze lehet nyomni, mert az olyan lomha állat, nem nagyon mozdul, de ha bolhával találkozik, azt már nem, mert az már vadászatnak minősül. Így értelmezték a törvénytestek, ez le van írva. Volt ez a bizonyos szombatnapi járóföld, ez olyan kb. 900 méter, tehát majdnem egy kilométer a törvényben, és ugye hát ez nem nehéz kitalálni, gyakran volt olyan, hogy hát azért többet kellett volna megtenni ahhoz, hogy valamilyen feladatot elvégezzen az ember. És akkor olyankor elment a rabbihoz, a tanítóhoz is, kérdezte, hogy rabbi, hát nekem nagyon fontos, hogy többet menjek, mint a szombatnapi járóföld, mit tegyek? Rabbi kacsintott egy nagyot, és azt mondta, ülj szamára, mert az már nem a te járásod, az már az állati. Mi ez, testvérek? Mert ugye nagyon világos, hogy ezek nevetséges dolgok. Vagy mondhatnám akár a mai Izraelbe is, mesélt egy ismerősöm, hogy hogy az tilos a vallásos zsidó embernek, hogy a sabbatkor bekapcsolja a tévét, tehát hogy távirányítót nyomogasson, de a pogányt az behívhatja, a gólyt, és ő bekapcsolhatja. Tehát na, így kiátszák a szabályokat, amiket egyébként maguk írtak, ez az érdekes. De szeretném világossá tenni, hogy mi ez, mert nehogy most olyan könnyen megússzuk azzal, hogy hát igen, ezek a zsidók, ezek olyan kemény szívűek, meg így, meg úgy, de mi bezzeg? Tehát mit üzen ez nekünk, testvérek? Mit jelent a mi olvasatunkban az, hogy a mi igazságunk felül kell múlja az írástudók és a törvénytevők, törvényismerők igazságát? Hogyan hamisítjuk meg mi az Isten igéjét? Hát először is úgy, hogy hivatkozunk rá, de nem vesszük komolyan. Tehát elmondjuk, hogy így az Úr, meg úgy az Úr. Testvérek, nem tudom, hogy vagytok vele, de én sokszor úgy kerülöm is azt, hogy úgy a beszédemben úgy folyamatosan benne legyen az Istenre való hivatkozás, mert egyrészt elhasználom az Isten nevét, másrészt meg lehet kiderül, hogy nem látszik az életemen, hogy én ráhívom. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megvallani az Isten nevét, tehát ne így értse valaki. De hivatkozunk rá úgy, hogy nincs komolyan vétele az Isten szavának. Vagy nem akarjuk meghallani sokszor az igének a teljes tanítását. A reformátorok nem csak azt tanították, hogy egyedül Isten igéje, ugye, ami által Isten szól, az Isten írott igéje, hanem Isten teljes igéje. Nem csak szólá, hanem totál szkriptúra is. És ez mit jelent? Én azt látom, hogy sokszor a gyakorlatban hajlamosak vagyunk ilyen hangsúlyeltolódásra. Bizonyos dolgokat kiemelünk az igéből, és bizonyos dolgokat meg elhanyagolunk. És itt aztán jönnek a végletek. Például vannak, akiket egyenesen zavar, ha az ember elesett állapotáról beszélünk, hogy az ember teljesen romlott, amit az ige tanít, testvérek, itt ehhez kétség nem fér, hogy az ember szíve állapota teljesen romlott. És valakit ez zavar, eddigi rövid szolgálatom során annyiszor tapasztaltam azt, hogy emberek felcsattannak, idegesek lesznek, és azt mondják, hogy mi ez? Pedig Isten mondja. Mert egy rossz Isten képük van. De ennek a másik véglete is igaz, amikor ugye állandóan csak azokat az igéket idézzük, ahol Isten ítéletes, Isten kemény, mert van ilyen, ugye keményen szeret. De elhanyagoljuk azt, hogy Isten irgalmas. Tehát rosszul használjuk a hangsúlyokat. Kiemelünk dolgokat, és más dolgokat elhanyagolunk. És testvérek, az egyoldalú tanítás, Az egyoldalú magyarázat az Isten igének nagyon veszélyes. Rengeteg tévtanításnak, testvérek, ez a meleg ágya, hogy én úgy értem, ahogy akarom. És nem engedem azt, hogy az Isten tegye érthetővé számomra, mert rászorulok a Jézus restaurátori munkájára. Ugye ne felejtsük el ezt a példát. Kérdésekkel zárom, testvérek. Téged megnyugtat az, hogy sokszor egy-egy tanítás nyomokban tartalmaz szentírást? Ugye van ilyen, hogy egy-egy termékre ráírják, hogy nyomokban. Mennyi az? 10%? 30-40? Értitek? Hát az egész kell legyen, testvérek. Egy jóta vagy egy vesző nem vészel abból. És folytatom a kérdést. Mi a helyzet velünk, testvérek, amikor ugye a református egyház az ige egyháza, nem? Ezt hányszor szoktuk mondani? Mert a reformáció is ebből indult ki. Hát az más kérdés, hogy mivel folytatódott, de mindig itt a lényeg. Hogy elindul az Isten ige nyomán valami, és mivel folytatódik? Ahogy a galatabelieknek is mondja Pál, vagy írja, hogy lélekben kezdtétek el, és most testben folytatjátok. Tehát mit jelent nekünk az Isten igéje? Ti belegondoltatok abba, hogyha ez igaz, feltételes módban mondom, csak hogy gondoljátok végig, hogy az írás minden egyes szava, betűje igaz, és mi nem vesszük komolyan, akkor mi lesz velünk? Vagy csak nyomokban, ugye ez tetszik, ez nem. Testvérek, mit jelent nekünk az Isten igéje, az Isten szava? Végeztem egy számítást, hát én olyan nehezen tudok számolni, lehet, hogy már tapasztaltátok, de számológéppel kiszámoltam, hogy egy nap 24 órájának az 1%-a, 14 perc és még néhány másodperc elhanyagolható. Ezt az 1%-ot oda teszed-e az ige tanulmányozására? Az ige egyházában, nem? A református egyházban. 1%. Nem mondtam 10%-ot, mert az ugye 140 perc lenne. Több mint 2 óra. De nem rontana a helyzetünkön, hogyha így állnánk, nem? 1%, testvér! És most ítéld meg magadban, saját magad számára, hogy 1%-ot használsz-e arra a napodból, hogy az Isten igét tanulmányozd. Gondolkodj azon, hogy Isten mit mond neked aznap. Nem véletlen, hogy ilyen alul tápláltak vagyunk, testvéreim. Lelkileg. Könyörüljön rajtunk az Úr, testvérek. Mert én azt látom, és erre rengeteg jó példa van, akár a Szentírásból, akár az egyház történetből, hogy amikor Isten igéjét elkezdték komolyan venni, tanulmányozni, megújította az embert. De mi az, hogy az embert megújította a környezetét, megújította a kultúrát, a civilizációt, az Isten igéje? Kezdjük el komolyan venni azt a könyvet, amiből egy jóta vagy egy vesző sem vészel, amíg be nem teljesedik, testvérek. Kezdjük el leporolni a Bibliánkat. És kezdjük el komolyan venni, mert meg tud minket változtatni, testvérek. Új emberekké tud tenni. Másokká tud tenni, Isten akaratát cselekvővé tud tenni minket, hogyha elkezdjük komolyan venni Isten szavát. Gyertek, kezdjük el. Amen. Isten ígére válaszul az 231. énekünket keressük ki és énekeljük. Uram, a Te ígéd nekem, a sötétben szövéd nekem.